Atyán, köszönjük neked ezt a napot, és hálásak vagyunk, Uram, a te kegyelmedért, Uram. Köszönjük, Uram, hogy jöhetünk eléd, Uram, akár úgy is, hogy újra bekoszolt a világ, Uram. Köszönöm, hogy megmosol minket. Köszönöm, hogy magadhoz fogadsz minket. Köszönöm, hogy leülhetünk a te lábadhoz. Köszönjük, hogy mindig örömmel fogadsz, és Uram, kérlek, áldj meg minket ma a gazdagságodból. Áldj meg minket az igédből, Uram. Ahogy rád emeljük a szemünket, Uram, szeretnék letenni minden terhünket, Uram, amit cipelünk, Uram, a minket megkörnyékező bűnt, és kérlek, hogy hadd fussuk meg az előttünk lévő pályát, Uram. Töltsd be a lelkeddel minket, és Uram, mi szeretnénk dicsérni téged, magasztalni, megköszönni, Uram, hogy olyan sok jót teszel velünk. Köszönjük az üdvösségünket, Uram, köszönjük a mennyország ígéretét, és Atyám, kérlek, így rázd meg az életünket, hogyha valami csak nincs a helyén, Uram. Simogass meg, ha vigasztalás kell, Uram. És egy szólj intő szóval, hogyha rossz irányt vettünk, Uram. Csak, Uram, te tudod, hogy mire van szükségünk, és köszönöm, hogy te gondoskodó Isten vagy. És azt adod, amire szükségünk van. Legyen áldott a te neved, Jézus. Amen.
Thank you.
No tesók, a Krónikák könyvéhez lapozzatok. Első Krónika könyve. Hat fejezetet fogunk megnézni ma. Mindig megdöntjük a múlt hét rekordját, de meglátjátok miért. Nem fogjuk minden verset átvenni, de viszont érdemes ezeket egyben megnézni, ami ma lesz. Urunk, köszönjük a te igédet, és köszönjük, hogy élő és ható. Kérlek, szólj hozzánk itt ebből a történetből, ebből a beszámolóból. Ezek a szavak, Uram, amiket te adtál, ezek az élet és lélek, Uram. Minden szó tőled származik, és eledel a szívünknek, a lelkünknek, táplálja az életünket, és kérlek, építs fel, Uram, az igéd által minket. Tisztíts meg ma minket az igéd által. Bátoríts, és újítsd meg a reménységünket az igéd által. Jézus nevében. Amen. No, Dávid intézkedései, Dávid rendelkezései lesz ez itt az élete végénél, és a 22. fejezet lesz, az 1 Krónika 22, ahol folytatjuk. Ez az a rész, ahol beszámol az ige nekünk arról, hogy Dávid összegyűjtötte a templomhoz szükséges alapanyagokat. Olvasom nektek az első verset. Azután ezt mondta Dávid, itt lesz Istennek, az Úrnak a háza, és itt lesz Izrael égő áldozati oltára. Emlékeztek, az előző fejezetben arról beszéltünk, ahogy végét ért ez a csapás a népszámlálás miatt, és Ornán, vagyis Araunán szérűjénél megállt az angyal. És Isten szól Dávidhoz, hogy menjen oda, és vásárolja meg ezt a szérűt, ezt a földet, attól az embertől, aki ott dolgozott, Ornántól, és Dávid elment, megtette, és megállt a csapás. Befejeződött ez a Izrael sújtó csapás, és ezen a földterületen, amit Dávid megvásárolt, itt fog fölépülni a templom. Ma egy csomó ember vitatkozik azon, hogy vajon hol állhatott ez. Ez mindenkinek van egy elmélete. De azt tudjuk, hogy állt, és tudjuk, hogy állni is fog ez a templom újra. De ez volt az a földterület, ahol Isten fölépítette a templomot, de nem Dávidon keresztül fogja majd, hanem Salamonon keresztül. Emlékeztek, Dávid vágya volt az, hogy templomot építhessen Istennek. Isten nemet mondott neki. Beszéltünk erről, viszont Salamon fogja ezt, Dávid fia fölépíteni. És így folytatódik, Dávid ezért megparancsolta, hogy gyűjtsék össze a jövevényeket Izrael országában, és kőfejtésre rendelte őket, hogy kőtömböket fejtsenek Isten háza építéséhez. Bőven szerzett Dávid vasat a kapuszárnyakhoz való szegeknek és sarokvasaknak, meg rezet is mérhetetlenül sokat. Továbbá számtalan cédrusfát, mert a szidóniak és a tírusziak bőségesen szállítottak Dávidnak cédrusfát. Dávid ugyanis ezt gondolta. Az én fiam Salamon még tapasztalatlan ifjú, az Úrnak pedig olyan házat kell építeni, hogy hírneve és ékessége minden fölülmúljon az egész földön. Ezért én mindent megszerzek neki. Meg is szerzett Dávid minden bőven még halála előtt. És hívatta a fiát Salamont, és megparancsolta neki, hogy építsen házat az Úrnak, Izrael istenének. Dávid itt az élete vége felé jár már, de van egy küldetése. Tudja, hogy ő nem építheti fel a házat, de össze akarja gyűjteni mindazt az alapanyagot, mindazt az erőforrást, ami ehhez a templomhoz kell. Ez Dávid víziója. Ha ő maga nem teheti meg, akkor segíti azt, aki megteheti. És ez az ő fia, Salamon. És itt kifejezi Dávid szívét ez a párvers. Azt mondja, hogy ennek olyan épületnek kell lenni, aminek nincs párja, mert ez Istennek épül. Tükrözze vissza Istennek a dicsőségét, Istennek a fenségét. Aki látta ezt az épületet, Salamon templomát, le volt nyűgözve tőle. Egy fantasztikus épület, hát nem maradt fent. De a beszámolók igen. Amikor sütött a nap Jeruzsálemben, és ragyogott a nap azon az aranyozott homlokzaton és kupolán, akkor szinte elvakította az embereket ez a templom, a ragyogása. És Dávid azt mondta, hogy adjon vissza ez az épület valamit abból a dicsőségből, ami Istenben lakozik. És nézzétek meg, hogy összegyűjtötte a vasat, a kőtömböket, a a cédrusfákat, mindazt az alapanyagot, ami kellett. És ahogy így olvassuk ezt a listát, rájövünk, hogy Dávid mindenből a legjobbat gyűjtötte. Azt írja itt az ige, hogy a fákat Libanonból hozták, ezek a libanoni cédrusfák messze földön híresek voltak a minőségükről. A legjobb építőanyag volt. És Dávid azt mondta, ha itt építkezünk, akkor mindenből a legjobbat fogjuk beépíteni. Mindenből a legjobbat, mert Isten hírneve és ékessége minden fölül múl, ahogy itt olvastuk ebben a párversben. Most gondoljátok el, hogy Dávid azt mondta, hogy legyen a legjobb fa, legyen a legjobb kő, legyen a legkülönlegesebb arany. Vajon ezek méltók voltak Istenhez? Hát még ez, erre se mondhatjuk, hogy igen, ez méltó hozzád, Istenem. Viszont az a szív, amivel Dávid ezt a munkát végezte, na az méltó volt Istenhez, hogy mindenből a legjobbat akarta adni. Én azt gondolom, hogy amikor mi Istent szolgáljuk, és teszünk valamit Istenért, hát még a legjobbunkra sem mondja Isten azt, hogy na, ez méltó hozzám. De az a szív, amivel szolgálhatjuk Istent, na, az méltó lehet hozzá. Hogy Isten megérdemli, hogy én a legjobbamat adjam neki. A legjobbamat az időmből, a legjobbamat az erőmből. Mindenből Isten érdemli az elsőt. Ezt érdemes így végig gondolni az életünkre, hogy vajon Istennek adjuk-e a legjobbunkat a figyelmünkből, az időnkből. Például, hogyha valaki reggel nagyon álmos, és nagyon nehezen kell, nem biztos, hogy reggel kell neki csendes időznie, Isten időt tölteni, amikor az agya még nem forog, a szíve még nem ébred fel. Lehet, hogy akkor valahol máshol kell. Valaki meg reggeli ember, mint például én, nekem akkor kell Isten időt tölteni, amikor még reggel csönd van, és nem indult el a nap. Isten méltó, hogy a legjobbunkat adjuk neki mindenkor. Sőt, azt mondja, emlékeztek a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ő mindenre méltó. Bőven szerzett Dávid vasat is, azt mondja itt egyébként a harmadik vers. Ez nagyon érdekes, mert ez volt az a korszak, amikor a vas megérkezett Izraelbe. Amikor Saul volt a király, akkor csak két kard volt Izraelben, Saul és Jonatáni a fiái. Izrael még nem a vas korszakában élt. Igazából a filiszteusok voltak, akik a földközi tenger vidékéről elhozták a vasat erre a vidékre, és amikor Dávid leigázta a filiszteusokat, akkor került át ez az anyag Izraelbe, akkor került át ez a technológia Izrael területére. És összegyűjtötte a vasat, hogy ezek lesznek a kapupántok. Nézzétek meg még azt is, hogy a ötödik vers, Dávid ugyanis azt gondolta, hogy az én fiam Salamon még tapasztalatlan fiú, az Úrnak pedig olyan házat kell építeni, hogy hírneve és ékessége mindent fölülmúljon. Dávid fogta az ő vízióját a templomra, és bele lehelte a fiába. Dávid, Salamon még fiatal, nem tudjuk, hogy hány éves itt, de azt mondja róla, hogy ifjú, tapasztalatlan, az ötödik vers. De Dávid úgy gondolja, hogy ezt a víziót, ami neki van a templomra, azt ő átadja. Egy csodálatos épületet kell, hogy építsen Salamon Istennek, és szinte el tudjuk képzelni, hogy Dávid így félrehívja Salamont, és így beszélgetnek a templomról. Vagy rajzolgatnak, én nem tudom, hogy gondolta Dávid ki így a terveket, de hogy így rajzolgattak, hogy na, itt lesz a bejárat, itt lesznek a falak, ide egy oszlopot, mit gondolsz Salamon, és így beszélgettek, és Dávid öntötte át a vízióját az ő fiába. Egy idős Dávid és egy fiatal Salamon is így erről beszélgetnek. Szinte látni így magunk előtt. Tudod, hogy a mi Dávidunk is ezt szeretné tenni velünk? A mi Úrunk Jézus Krisztus, hogy ezt szeretné, hogy mi időt töltünk vele, ő így át akarja adni az ő vágyait, át akarja adni az ő vízióját nekünk. Ez milyen különleges dolog, gondoljátok el, hogy Isten fiának vannak szándékai, tervei, és ezeket át akarja ültetni a mi szívünkbe. Azt mondja az ige, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Ez nem azt jelenti, hogy amire én vágyom, azt megadja. Lehet, hogy ezt is jelenti. Én mindig máshogy értelmezem ezt. Én úgy értelmezem, hogy ő adja azokat a vágyakat, amire a szívem majd sóvárogni fog, ha én gyönyörködöm benne. Akkor Isten vágyait találom a saját életemben. Felírja azokat a szívünknek a hústáblájára. Ezékiel 36 beszél arról, hogy kiveszem belőletek a kőszívet, és adok belétek egy hússzívet, és már nem kőtáblákba írom az én akaratomat, hanem a ti szívetek hústáblájára írom fel. Mennyire jó ez így? Milyen csodálatos kapcsolatra váltott meg minket Isten. A krónikák idején, amikor ez a könyv íródott, akkor nem állt templom Izraelben. Amikor hazatért a fogságból a Isten népe, akkor Jeruzsálemben nem volt templom. És ahogy olvassák ezt a történetet, gondold el, hogy mennyire megindulhatott a szívük. És mennyire erőteljes üzenet volt ez, hogy akár egy ember odaszánt munkája, Dávid, el tudta érni azt, hogy ez a templom megvalósuljon. mennyire felgerjesztette az ő szívüket is. Ebben az időben volt az, amikor Esdrás vezetésével hazatértek a fogságból, és úgy elindult az építkezés, de abba maradt. Nem tudom, hogy tudod-e a történetet. És utána Istennek újra föl kellett gerjeszteni a szívüket, hogy hát nem látjátok, hogy már egyáltalán nem törődtök Isten házával. A saját házaitokat építetek, közben az úrháza romokban van. És újra fel kellett, hogy gerjeszte Isten a szívüket. Tegyétek Istent az első helyre. Így folytatja itt ez a fejezet. Ezt mondta Dávid Salamonnak. Fiam, én magam szándékoztam házat építeni Istenem az Úr nevének tiszteletére, de az Úr igéje így szólt hozzám. Ez az a rész, ahol Dávid Salamonhoz beszél. Sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél, nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál ki előttem a földre. De fiat fog születni, ő a nyugalom embere lesz, mert nyugalmat adok neki a körülötte lévő összes ellenségtől. Salamon lesz a neve, mert békességet és nyugalmat adok Izraelnek az ő idejében. Ő épít majd házat nevem tiszteletére, ő a fiam lesz, és én az atya leszek, és örökre megszilárdítom királyi trónját Izraelben. Ezek Dávid szavai Salamonhoz, az ő fiához, és elbeszéli azt, hogy tulajdonképpen miért nem engedte Isten neki felépíteni a templomot. Amikor először válaszolt neki Isten, ezt az okot még nem tudta. Valamikor Isten mégis megmondta neki, és azt mondta, hogy Dávid, neked vér tapad a kezedhez. Te harcoltál a csatamezőn. Te ellenségeket öltél meg, az Úr ellenségeit. Te nem építhetsz nekem házat. Egy olyan ember kell, hogy legyen, aki felépíti a templomot, aki a nyugalom embere. Aki nem háborúhoz szokott, hanem békességhez szokott. Mert maga a templom Isten békességének a helye. Aki oda bemegy, ő nyugalmat talál, menedéket talál Istennél. Mennyire jó, hogy Isten egy ilyen Isten, aki hozzájön, ő békességet talál. Ő mondta, hogy gyertek hozzám mind, akik megvagytok fáradva, akik megvagytok gyötörve, és nálam megnyugvást talál a lelketek. Dávid, te nem építhetsz nekem házat, de most Salamon, a te fiat fogja ezt tenni. Igazából Dávid harcaival semmi baj nem volt. Nem azt mondta Isten Dávidnak, hogy te egy bűnös ember vagy, te bűnt követtél el. Dávid olyan harcokat vívott, amit neki meg kellett vívnia. Ezek fontos küzdelmek voltak azért, hogy majd Salamon idején békesség lehessen Izraelben. Semmi baj nem volt ezekkel a csatákkal. Csak az ő elhívása erre szólt, Salamoné pedig egy másikra. Igazából, ha belegondoltok, akkor mi ma Krisztus győzelmei miatt járhatunk békességben. Ahogy ő vére kiontatott és váltságot szerzett nekünk a kereszten, ezáltal lehet békességünk Istennel. És mi egy olyan időben élhetünk, mint Salamon, amikor Isten háza épül, az egyház, és békességben vagyunk Istennel. Dávid elhívása nem a templom építésre szólt, hanem a harcra. Te tudod, hogy a te elhívásod mire szól? Istennek egyenként az életünkre elhívása van, hogy azt tegyük, amit ő rendelt nekünk, hogy abban a feladatban legyünk, amit ő szeretne, hogy az a munkahely legyen, amire ő hív. És az életünk minden területére az ő elhívása szól, ami nem azonosan mellettünk ülő emberével, hanem teljesen a mi életünkre szabott. Mi az, amire téged hívott Isten? Hogyha erre azt mondod válaszként, hogy Tamás, én nem tudom, hogy mire hívott, akkor itt az idő, hogy imában keresd Istent. Kérdezd meg tőle, hogy mire vágyik Isten az életed felől. Erről beszéltem az előbb, hogyha Istenben gyönyörködsz, akkor ő elülteti a vágyat a szívedbe, hogy mi az, amit szeretne az életeddel kezdeni. És az az elhívás neked tetszeni fog. Nagyon különleges, az életedre szabott, és tetszeni fog neked. Nem csak Dávid készült itt Istennek adni a legjobbját, hanem Jézus mindenkor a legjobbját adja nekünk. Ebbe illik az elhívás is. Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istennek az Úrnak a házát, 11. vers, ahogyan kijelentette rólad. Bárcsak adna neked az Úr észt és értelmet. Jó, igen, ezt szokták a szülők általában a fiúkért vagy a gyerekekért imádkozni. Bárcsak adna neki észt az Úr. Amikor Izrael fölé rendel, hogy megtartsd Istennek az Úrnak a törvényét. Akkor jársz sikerrel, ha megtartod és végrehajtod azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izraelnek. Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj. Ezek továbbra is még mindig Dávid szavai Salamonhoz, és mint egy ilyen öreg apuka, aki már készül hazamenni Istenhez, így inti a fiát, hogy maradjon hűséges Istenhez. Dávid hatalmas örökséget hagyott Salamonra. Egy nagy országot, egy nagy népet, egy helyreállt nemzetet. És azt mondja itt Salamonnak, hogy tudod, ha folytatni akarod, amit Isten elkezdett, akkor maradj hűséges Istenhez. Akkor maradj meg az Úrban. És nézd meg, mi az a pár dolog, amit mond neki? Az egyik, azt mondja, hogy legyen veled az Úr. Mindig ez az alap. Legyen veled az Úr, azt mondja itt Dávid Salamonnak. Ez az, amit megígért minden gyermekének, hogy Isten velünk van, ő tőlünk el nem távozik, minden napon velünk van a világ végezetéig. Ezt tudod, hogy Isten ma is veled van? Akár egy rossz napod volt, Isten itt van veled most, mert megígérte. Legyen veled az Úr, mondja Dávid Salamonnak. És a másik azt mondja, hogy nyerj értelmet az Úrtól, észt. Én itt nem gondolom, hogy itt az intelligenciára, vagy az okosságra gondol. Én azt gondolom, hogy itt a bölcsességre gondol. Salamon, neked szükséged van bölcsességre Istentől. És valószínűleg ezek azok a gondolatok, amit hogy Dávid elültetett a szívében, és amikor Isten megkérdezte Salamontól, hogy mit szeretnék kérni tőlem, Salamon rávágta, hogy én bölcsességet szeretnék kérni, hogy tudjam kormányozni a te népedet. Ha van egy elhívásod Istentől, akkor kérjél hozzá bölcsességet is. Hogy hogyan éld meg azt az életet, amire hívott. Ha férj vagy, kérj bölcsességet, hogy hogy legyél férj. Ha feleség vagy, kérj arra bölcsességet. Ha testvér vagy, ha rokon, ha munkatárs, a főnök, ha beosztott, kérj Istentől bölcsességet ahhoz, hogy hogyan éld meg ezeket a kapcsolatokat. És azt mondja az ige, hogyha kérünk, ő ad szemrehányás nélkül. Salamon, kérj értelmet, kérj észt, bölcsességet Istentől. És a harmadik dolog, amit mond, hogy keresd és tartsd meg azokat a rendelkezéseket, amit az Úr adott neked. Akkor sikerrel jársz. Kaptunk egy sikerkönyvet. Emlékeztek, amikor Józsué elindult a szolgálatban, mit mondott neki Isten? Tartsd magad ebben a könyvben. Ne térj el tőle se jobbra, se balra. Ha megmaradsz mindabban, amit én mondok neked, sikerrel jársz minden lépteden. Mindenhol győzelmeket aratsz. Jézus is ezt mondta a tanítványainak, hogy maradjatok én bennem, én ti bennetek. Ha megmaradnak az én beszédeim ti bennetek, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Olyan érdekes, hogy ugyanaz volt a recept Salamonnak, ugyanaz volt a recept Jézus tanítványainak, Józsuénak, és nekünk is. Maradj meg Isten szavában. Ne térj el tőle se jobbra, se balra. És a végén azt mondja neki a Dávid, hogy légy erős és bátor. Te tudsz engedelmeskedni ennek a parancsnak ma? Légy erős és bátor. Háromszor hangzik el ez a parancs Józsuénak. Itt újra ugyanezt látjuk. Isten szava ez hozzád, hogy légy erős és bátor. Nem a gyengeség ideje van most, hogy elcsüggedj, hogy a félelem vegyen úr rajtad. Legyél bátor, legyél erős az Úrban. Ő itt van veled. 14. verstől. Látod, én nagy fáradtsággal szereztem az úrházához 100 000 talentum aranyat, 1 000 000 talentum ezüstöt, a rezet és vasat már meg sem lehetett mérni. Olyan sok van. Épületfát és követ is szereztem. Te gyarapítsd ezeket. Bőven van munkásod, kőfejtő, kőfaragó és ács, és mindenféle munkához értő ember. Az aranynak, ezüstnek, réznek és vasnak se szeri, se száma. Fogj munkához, az Úr legyen veled. Dávid előkészületei a templomhoz, hát nem piskóta, amit megcsinált. Azt mondja itt az ige, hogy 100 000 talentum arany. Ezt sok biblia kommentár így kétkedve fogadja, hogy biztos itt valami másolási hiba történt, mert ez egy olyan mennyiség, amit így nehéz ésszel felfogni. Ez ma 4300 tonnának felel meg. Így kiszámoltam, hogy érezzük, ez 225 köbméter arany. És azt mondja, hogy és ez csak az arany, ott volt az ezüst, a rezet már meg sem érték, és ez mindent Dávid összegyűjtött. Én azt gondolom, hogy ebben nincs másolási hiba. Ez Dávid kincse volt, amit Istennek adott, a legjavát adta. És ott volt mellette a fa, ott volt mellette a munkaerő, ott voltak mellette a tervek, Dávid elkészítette a terveket, a szakértelmet, ott voltak a mindenféle munkához értő emberek, és ott volt a békesség. Minden készen volt, hogy munkát végezhessen. És egyszerűen átadta ezt Salamonnak. Én szeretnélek emlékeztetni téged valamire, hogy azzal, hogy Isten elhívott téged, azzal jár még valami. Mindent a rendelkezésedre bocsájt, hogy ezt az elhívást betölthesd. Ez nem csak egy minta, hogy Dávid és Salamon között, hanem velünk is. Isten mindent a rendelkezésünkre bocsájt az elhívásunkhoz, hogy betöltsük. Dávid egy olyan ember, aki így a háttérből támogatja Salamont, nem? Mindent odatol neki, és utána kilép a képből. Ismersz olyan embereket, vagy lehet, hogy te is olyan vagy, aki így a háttérből szolgál. Hogy sok mindent tesz, de igazából az emberek nem látják, hogy ő mennyi munkát végez. Dávid nélkül ez a munka nem készülhetett volna el. De amikor elkészült a templom, akkor nem úgy hívták, hogy Dávid temploma, hanem úgy hívták, hogy Salamon temploma. Ő gyűjtötte össze az alapanyagokat. Ő győzött, hogy békességben építkezhessenek. Dávid vette meg a földterületet, Dávid dolgozta ki a terveket, Dávid szervezte meg a templomi szolgálatot, és mindent a templom körül. És a végén úgy hívták ezt az épületet, hogy Salamon temploma. És tudod mit, szerintem ez egyáltalán nem zavarta Dávidot. Mert ebben látszik meg, hogyha valaki Istennek munkálkodik, hogy a saját nevéért nem féltékeny. Dávid egy Isten szíve szerint való ember volt. Nagyon sokat tett ezért. És a végén tudod ki? Isten dicsült meg. És Dávidnak ez elég volt. Én annyira szeretném, hogy ilyen szívünk legyen a szolgálatban. Hogy így nem baj, hogyha rólunk nem emlékeznek meg. A lényeg, hogy Isten kapja a dicsőséget. Amikor elhagyatott helyen szolgálsz, amikor olyan helyen hirdeted az evangéliumot, ahol senki nem lát, egy faluban, kevés ember előtt, és nem sok dicsőséget, sikert és elismerést találsz, akkor ne felejtsd ezt el. Hogy lehet, hogy majd utánad jön valaki, aki az aratásban lesz. Lehet, hogy téged Isten a vetésre hívott, és nem sok gyümölcsöt látsz abban, amit teszel, de lehet, hogy Isten küld valakit utánad, aki meg majd aratja azt, amit te vetettél. Jézus mondta ezt a tanítványainak, hogy nézzétek, a mezők már fehérek az aratásra. Olyat arathattok, amit nem ti vetettetek. Lehet, hogy Isten téged a vetésre hív, lehet, hogy az aratásra. Amikor elmondod az evangéliumot, ne felejtsd el, hogy nem biztos, hogy te vagy az, aki aratni fog. És ha elmondtad az evangéliumot, és nem látsz megtérést, nem vallottál kudarcot. A te feladatodat megvetetted. Pál mondta ezt, hogy van, aki a magot veti, a történetesen ő volt, Apollos öntözte, de a növekedést Isten adta. És mindegyik a maga munkájáért megkapja a jutalmát. Állítólag, én ezt nem tudom így leellenőrizni, statisztika van róla, hogy egy ember 17-szer kap érintést Istentől, míg végre megtér. Átlagban. Ezt nem tudom, hogy lehetett kiszámolni. De lehet benne valami igazság abban, hogy ez sokszor, sok ilyen eset van, amikor Isten megérinti, hallja az evangéliumot valaki, vagy valakinek a története érinti meg, és nem tér meg azonnal. Ne felejtsd el, hogy te x-edik lehetsz ebben a láncban, de egy nagyon fontos láncszem. Mint itt Dávid. Nélküle nem készülhetett volna el a templom, és a végén Isten kapta a dicsőséget. 17. vers. Izrael összes vezetőinek pedig megparancsolta Dávid, hogy segítsenek fiának, Salamonnak. Bizony veletek volt Istenetek az Úr, és nyugalmat adott nektek mindenfelől. Mert kezembe adta az ország lakóit, és meghódolt az ország az Úr előtt és a népe előtt. Most ezért igyekezzetek szívvel, lélekkel keresni Isteneteket, az Urat. Fogjatok hozzá, és építsétek föl Istennek, az Úrnak a szentélyét, hogy bevihessétek az Úr szövetség ládáját, és az Isten szentélyének az edényeit abba a templomba, amely az Úr neve tiszteletére épül. Dávid összehívja a parancsnokokat, a vezetőket, és azt mondja, hogy álljatok mind Salamon mellé. Dávid tudja jól, hogy egyedül Salamonnak ez nem fog sikerülni, és szüksége van támogatásra, jó vezetőkre. Ha valahol van egy jó vezető, akkor mindig találsz körülötte jó támogatókat. Olyan nincs, hogy valaki egymaga jó vezető legyen. Én azt gondolom, ezért nagyon fontos a tanítványság, hogyha valamilyen szolgálatban vagyunk, hogy ahogy elkezdünk egy munkát, szinte abban a pillanatban kezdjünk el valakibe önteni. Hogy ha minket Isten vezetésre hívott, legyen ott körülöttünk valaki, akivel meg tudjuk osztani a terhet. És ő maga is felnövekedjen, hogy mások tanítására alkalmas legyen. És azt mondja nekik Dávid, hogy most ezért igyekezzetek szívvel, lélekkel keresni az Urat. Itt egy hatalmas munka, egy építkezés, és azt mondja Dávid nekik, hogy szívvel, lélekkel keresétek az Urat. Ez kell leginkább ehhez a munkához. Akármilyen munkát végzünk Istennek, mindig ez kell hozzá, hogy szívvel, lélekkel keressük az Urat abban. Legyen az egy építkezés, legyen az egy gyülekezeti munka, a gyülekezet falain kívüli szolgálat. Amikor építettük a Vajtai Bibliaiskolát, minden reggel összegyűltünk áhítatra. És így igazából Isten ott kezdett engem hívni az igébe, ott nyerte meg a szívemet az ige felé. Amikor együtt voltunk a nap elején, és imádkoztunk az aznapi dolgokért, és nagyon nagy lelki harc folyt az építkezés körül, nagyon intenzív volt, az ördög nem nézte tétlenül, hogy egy bibliaiskola fölépül Magyarországon. Benne voltunk a csatában, és szükségünk volt arra, hogy szívvel, lélekkel együtt keressük az Urat. Minden szolgálatban erre van szükség. Én nagyon örültem, amikor hallottam, hogy a börtönben is volt ilyen, amikor az ottani hívő tesók összegyűltek imádságra, és milyen nagy dolgokat vitt véghez ott Isten. Mindig megválaszolja az imádságokat. 23. fejezet. Nem fogunk minden ige verset megnézni, de az első kettőt nézzük meg. Dávid megöregedve és betelve az élettel fiát, Salamon tette Izrael királyává. Összegyűjtötte tehát Izrael minden vezetőjét, meg a papokat és a lévitákat. Dávidnak ugye tudjátok, sok fia volt, Salamon volt az egyik, még csak nem is az első szülött, de Isten akaratából Dávid Salamont választotta, hogy ő legyen a király. Volt, akinek ez nem tetszett, például Adoniá, most ez a történet nincs benne ebben a beszámolóban, de Isten és Dávid is azt akarta, hogy Salamon legyen a király. Számba vették a lévitákat 30 évestől fölfelé, és a férfiak száma 38 ezer fő volt. Ezek közül 24 ezeren intézték az Úr házának a teendőit, az előjárók, a bírák 6 ezeren legyenek, a kapuőrök 4 ezeren pedig dicsérjék az Urat azokon a hangszereken, amelyeket én készítettem az Úr dicséretére. Azután Dávid csoportokba osztotta őket, Lévi fiai, Gershon, Kehát és Merári szerint. Ezek a léviták, akik szolgálatba állnak majd a templomban. És Dávid kijelöli a csoportokat, 30 évesnél idősebbek, a törvény alapján, ez a 4 Mózes alapján volt. Rájuk osztották ki a teendőket. Nagyon sokan voltak, nézzétek meg. Azt mondja itt róluk az ige, hogy 38 ezer fő volt, aki a templom szolgálatát végezte. Ez egy komoly mennyiségű ember. Mintha Vác összes embere ebben a szolgálatban lenne. És ők végezték a teendőket, voltak előjárók, ők voltak a bírák, kapuőrök és a dicsőítő csapat. Ez lesz az a, ezek azok a csoportok, akikről a következő fejezetek szólnak. És mindegyikről majd egy picit szeretnék beszélni. A 12. 13. versben olvassuk ezt. Kehát fiai 4 voltak, Amrám, Jichár, Hebron és Uziél. Amrám fia volt Áron és Mózes, de Áront külön választották, hogy fölszenteljék, mint legszentebbet, őt és a fiait örökre, hogy áldozatot mutassanak be az Úr színe előtt, hogy őt szolgálják, és az ő nevében mondjanak áldást mindenkor. Itt erre ki akartam térni, mert a lévitákon belül volt egy csoport, akit Isten külön választott, Áron és az ő leszármazottai. Ők lettek a papok. Ők lettek azok, akik a léviták csoportján belül egyéb feladatokat kaptak. Sőt, ez volt az a csoport, akiből származott a főpap mindig. Áron és az ő fiai. És azt mondja róluk, nézd meg, itt felsorolja, hogy mi az, ami egy papi szolgálathoz szükséges. Azt mondja az első, hogy külön választották, hogy és fölszentelték őket, mint a legszentebbeket. A papi szolgálathoz egy megszentelt élet kell. Amikor valaki a szent dolgok felé fordul, és elfordul a szentségtelen dolgoktól. Miért fontos ez? Mert a papi szolgálat, vagy az Istennek szánt szolgálat, az nem egy teendő, hanem ez egy életvitel. Minden szolgálat az életünkből jön ki. Nem lehet szent dolgokat szolgálni egy szentségtelen élettel. Sőt, azt mondhatnám, hogy sokkal erőteljesebb az a szolgálat, amit egy ember belül él meg Istennel, egy szentség, mint az, amit a kezeivel vagy a munkájával elér. Ha valaki szentségben jár, abból annak az életéből árad ez a szolgálat. Isten fogja visszatükrözni az embereknek. Szükséges egy megszentelt élet. Ezért mondja Pál a korintusiaknak, és sok helyen olvassuk, hogy tisztítsátok meg magatokat minden test és lelki tisztátalanságtól. Szenteljétek meg az életeket. Aztán azt mondja a papokról, hogy ők azok, akik áldozatot mutatnak be. Lehet, hogy a te fordításod, hogyha mást használsz, azt mondja, hogy illat áldozat. Ez a helyes kifejezés itt, illatáldozatot mutattak be a papok. Ez a közbenjáró imádság képe a Bibliában. Újra és újra visszatér. A Jelenések könyvben is látunk erről egy részt, ahogy a felszálló füst, elégették ezt a aromát az oltáron, és a felszálló füst fölfelé szállt, mint egy kedves illat Istenhez. Egy gyönyörű képe a közbenjáró imádságnak, ami a papi szolgálat része. Amikor egy pap odaáll Isten elé, és neveket visz magával Isten elé. Elmondja a barátai, a rokonai, ismerősei, szükségben lévő emberek neveit Isten előtt. Közben jár értük. Nem tudom, hogy szoktál-e közben járó imádságot mondani, de ez kedves illat Istennek, amikor egy pap belép Isten elé, és hozza ezeket a neveket. Gyakran ismételi ezeket a neveket Isten előtt. Egy papi szolgálat, látod, miből áll? Hozza Istent az embereknek a megszentelt életén keresztül, és viszi az embereket Isten elé, az imáin keresztül. És utána az van a következő, amit mond róluk, hogy őt szolgálják. Kit? Hát természetesen Istent. Ez egy olyan dolog, ami itt ad, Tamás, hát ki más szolgálnának. De tudod mi a furcsa dolog, hogy a szolgálat sűrűjében, amikor egy ember nagyon sok mindent csinál, pont ezt tud kimaradni belőle. Hogy az ember Isten szolgálja. Hogy annyi minden dolgom van, csak elfelejtünk Istennel lenni. Ez a szolgálat egy csapdája. Amikor annyira sűrű és annyira sok mindent végzünk, hogy már nincs időnk Istenre. Ez mennyire abszurd dolog. Egy pap elhívása, szervusz, hogy időt töltsön Istennel csendességben. Imádatban. Az ő belső szobájában. Emlékeztek, Márta volt az, aki sürgött, forgott. Jézus ott volt a szobájban, a belső, a nappaliukban, és nem volt ideje leülni Jézus lábához, és mondta Jézus Mártának, hogy Márta, Márta, a te testvéred Mária jobb részt választotta, gyere, ülj már ide a lábamhoz. Ülj oda Jézus lábához. Frissülj fel, töltődj fel. Ebből a közösségből fakad minden áldás. Mi őt szolgáljuk. És az utolsó, amit itt mond róluk, 1. Krónika 23, és a 13. vers végén, az ő nevében mondjanak áldást mindenkor. Ezek a papok Isten nevében mondhattak áldást mindenkor. Amikor Isten jelenlétébe vagyunk, akkor megáld minket. És amikor onnan eljövünk, és találkozunk valakivel, akkor van áldás, amit adhatunk másoknak. Észrevetted már, hogy szinte látszik egy emberen, hogy tölt-e időt Istennel. Egyszerűen átjárja az életét Isten jelenléte. Ismerek egy lelkipásztort, aki elemi 8-at nem végezte, egy amerikai úr. És ez úgy a beszédén látszik is. Hát nem egy ilyen szuper intelligens ember. De amikor Istenről beszél, az lenyűgöző. Elképesztő. Mert ez ő, én példa nekem, ahogy Istennel időt tölt. Ő nem úgy készül a bibliórákra, hogy bezárkozik az irodájába, és bújja a könyveket. Természetesen tanulmányozza Isten igéjét, de elmegy sétálni Jézussal, és megbeszéli azt az igerészt az Úrral. És amikor tanít az igéből, mintha ott állna az Úr mellette. Mintha az Úr tanítana minket. Ha valaki odalép Istenhez, Istentől áldást nyer. És lesz mit adni a másnak. Azt mondta F.V. Meyer, hogy aki közel van Istenhez, az kerülhet közel az emberekhez. Tamás, mi közünk a papokhoz? Most így elmondtad, hogy mi egy papnak a feladata. Hát van némi közünk hozzájuk. Péter mondta azt az ő levelében, hogy ti vagytok a kiválasztott nemzetség, királyi papság. Isten tulajdonba vett népe, szent nemzet. Ezek a szolgálatok a mi szolgálataink. Megszentelt életben járni. Közbenjáró imádsággal embereket hozni Istenhez. Őt szolgálni. Áldást nyerni és áldást vinni másoknak. Ezek a mi szolgálataink. Na, a fejezet további része, a 14. versről a 20-ig beszél Mózes fiairól, nem fogom most felolvasni, a 21. verstől beszél Meráriról, és a 24. verstől szeretném olvasni tovább. Ezek voltak Lévi fiai, családjaik és családfőik szerint, ahogy a névjegyzékbe szedték őket
fejenként. Ők végezték az Úr háza szolgálatának a munkáját 20 évestől fölfelé, mert Dávid ezt mondta, nyugalmat adok népennek, az Úr Izrael istene és Jeruzsálemben lakozik mindörökké. Ezért a lévitáknak nem kell többé hordozniuk sem a hajlékot, sem szolgálatuk többi felszerelését. Emlékeztek, ez volt az ő dolguk a pusztában. Most már nem kell, hiszen letelepedtek Jeruzsálemben. Mert Dávid utolsó rendelkezése szerint állították össze Lévi fiainak a jegyzékét 20 évestől fölfelé. Áron fiainak rendelkezésére álltak az úrházának a szolgálatában, az udvaroknál, a kamráknál, és minden szent dolog tisztán tartásánál, és az Isten háza szolgálatának a végzésénél. A sorba rakott kenyereknél, az ételáldozatokhoz való finom lisztnél, a kovásztalan lepényeknél, a sütőlapoknál, a tésztagyúrásnál, és minden űr és hosszmértéknél, stb. Gondoljátok el, amikor Isten sátrát vitték a pusztában, akkor a lévitáknak egy nagyon határozott feladatuk volt. Le kellett bontani ezt a sátrat, folyra kellett máshol építeni, vinniük kellett, és mindenkinek megvolt a feladata. De most, hogy letelepedett Isten ládája, föl fog épülni a templom, mi dolguk lesz a lévitáknak? Akik ezeket a dolgokat végeztek, mit fognak ezután csinálni? És Dávid egyszerűen újra szolgálatba állította őket, azt mondta, hogy te énekelni fogsz, te a kapuba állsz, te bíráskodni fogsz, te a felszerelést őrzöd. És sorba látjuk majd, még egy csomó ilyen rendelkezése lesz. És én így gondolkodtam, hogy álljon meg a menet, Dávid, de ezeket itt te eldöntöd, hogy most mit fognak ezek az emberek csinálni a szolgálatban? Hogy most Dávid fog rendelkezni, mert korábban emlékeztek, Isten a törvényben rendelte ki Mózesnek, hogy a léviták ezt csinálják. Ezt minden le volt írva. De most nincs. Ezeket Dávid dönti el. Hát nem. A 2 Krónika 29-25-ben olvasunk egy igeverset, nem kell odalapoznod, fölolvasom. 2 Krónika 29-25. Odaállította a lévitákat az úrházába, Dávid, cintelnyírokkal, lantokkal, citerekkel, Dávidnak és Gádnak, a király látnokának, meg Nátán prófétának a parancsa szerint, és figyelj, mert az Úrtól jött ez a parancs prófétái által. Honnan vette Dávid ezeket a dolgokat? Az Úrtól. Sőt, korábban azt olvastuk, hogy a papok 30 éves kor fölött szolgáltak. Itt ebben a részben azt olvastuk, hogy Dávid ezt megváltoztatta. És 20 éves kortól állhattak szolgálatba. Nekem ez nagyon tetszik. Korábban a törvény határozott meg mindent. Most nem. Most Isten szól az ő prófétáin keresztül, Gádon és Nátán prófétán keresztül. Szól Dávidhoz, és ők döntik el ez alapján, hogy hogy legyen. Álljanak szolgálatba fiatalok. Tudod, mennyire hálás vagyok én azért, így most már tudod, mert elmondom, hogy a Golgotán belül olyan vezetőim voltak, akik mertek fiatalokat engedni szolgálni. Ha én egy másik felekezetben vagyok, akkor úgy 15-20 év múlva esetleg. Ha elvégeztem volna ezt az iskolát, elvégzem azt az iskolát, van egy ilyen címe, egy olyan címe, ennyi tapasztalat, stb. De az én vezetőim megengedték, hogy odaálljak, hogy tanítsak. És néha vissza se hallgatom azokat a tanításokat. De Isten engedi a fiatalokat szolgálni. Istennek nagyon tetszik, amikor a fiatalok szolgálnak. Az is, amikor az idősebbek. De amikor Joel proféta egy proféciát mondott, amit Péter idéz, azt mondja ott az Úr, hogy kiöntöm az én lelkemet az idők végén. Fiatalokra és idősekre. A fiatalok álmokat látnak, víziót kapnak. Én azt gondolom, hogy ez a gyülekezet akkor marad erős, akkor marad életteli, hogyha engedjük a fiatalokat szolgálni. Nyilván az időseket is, nem erről van szó, de hogy nekik esélyt kell kapniuk. Ők a következő nemzedék. Dávid itt felállítja ezt a rendet, és Isten lelke vezeti benne. Amikor én elkezdtem szolgálni itt Vácon, és ezt a gyülekezetet vezetni, akkor így fogalmam sem volt, hogy itt hogy kell a dolgokat tenni. Nem volt előtte tapasztalatom. De rájöttem, hogy igazából Istennek van egy terve. És ő vezetni akar engem a lelke által. Ma, ahogy vezet a vezetőség itt a gyülekezetben, mi egyszerűen keressük Istent, és imádkozunk, hogy Uram, segíts a döntéseinknél. Hogy kit milyen szolgálatba állítsunk. Hogy milyen programokat szervezzünk. Hogy merre haladjon ez a gyülekezet. Ez nem a mi gyülekezetünk, ez Isten gyülekezete. És ő a lelke által vezetni akarja. Már nem a törvény által. Nem a proféták által. Ezekben az utolsó időkben már az ő fia által szól hozzánk. És ő vezeti ezt a gyülekezetet. És azért imádkozunk, és azért kérek vezetés, hogy Uram, adj érzékenységet nekünk, hogy lássuk, Uram, hogy a lelked merre vezet. 24. fejezet, ez Áron fiainak a beosztása, nem fogom felolvasni, de azt olvassuk itt ebben a fejezetben, hogy 24 részre osztották Áron leszármazottait. Annyira sokan voltak, hogy 24 felé kellett őket szeletelni, a családok szerint, és beosztották őket különböző szolgálatra sorshúzással. Izraelben akkoriban ez egy elfogadott, Isten szerint elfogadott mód volt, hogy Isten akaratát megtudják, hogy sorsot húztak. És kihúzták sorban, hogy te vagy az első, te vagy a második, te vagy a harmadik, 24 csoport, hogy egymást fogja követni a szolgálatban. A szolgálat rendje az a hold járását követte, ez is egy furcsa dolog, 48 periódus volt az évben, tehát az a 24 csoport minden évben kétszer sorra került. Olyan sokan voltak, hogy nem lehetett egy állandó papság, ezek állandóan cserélték egymást. Hogyha olvasod a Lukács evangéliumát, akkor ennek ezt tetten érjük a Lukács evangéliumában, mert ott ezt olvassuk, hogy Zakariás, Keresztelő János apja története kapcsán, olvasom, Lukács 1:8, történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálatot nem tudom, elolvasni a saját írásomat. A papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. Ott szólt hozzá Isten a templomban. Emlékeztek akkor, hogy fia fog születni? Abban az időben olyan nagy volt Áron családja már, hogy amikor rájuk került a sor, akkor sorsot húztak, hogy kimutatja be az áldozatot, kimegy be és imádkozik, és akkor Zakariásra esett a sor. Valószínűleg egy életben egyszer történhetett ilyen. És akkor ő benn volt a templomban, és Isten szólt hozzá. Tehát ez volt az a rend, hogy beosztotta őket Dávid. 25. fejezet, ez a templomi zenészeknek a beosztása, a dicsőítő csapat. Olvasom az első verset, meg fogtok lepődni. Dávid és a hadsereg parancsnokai a szolgálatra külön választották Ászáf, Hénán és Jedutun fiai közül azokat, akik profétai ihlettel játszottak citerákon, lantokon és cintányéron. Ez volt azoknak a férfiaknak a jegyzéke, akik ezt az Isten tiszteleti szolgálatot végezték. Olvasom újra az első két sort. Dávid és a hadsereg parancsnokok a szolgálatra külön választották, stb. A dicsőítő csapatot Dávid és a katonai vezetők. Na, álljon meg a menet. Mit keresnek ott ezek a katonai vezetők? A tábornokok, a századosok és ezredesek, hogy ők válasszák ki a dicsőítő csapatot. Tehát mi köze van a dicsőítésnek a hadviseléshez? Hát elég sok. Kérdezd meg a Jerikóik, akik ott voltak Jerikónál, hogy mennyi köze van a hadviselésnek a dicsőítéshez. Amikor Izrael bevonult az ígéret földjére, akkor az első város, ami felé vezette őket Isten, az Jerikó volt. És ez a harc, ez mindig, amikor először történik valami az igében, az egy mintát ad. A többi csatánál nem történt ez, de Jerikónál igen. Isten azt mondta, hogy itt nem kardokkal fogtok győzni, hanem menjen a dicsőítő csapat körbe a város körül. Egyszerűen dicsőítsetek engem, vigyétek elől a ládát, és szóljon a dicsőítés, énekeljetek, kürtöljetek. Mi köze van a dicsőítésnek a hadviseléshez? Hát annyi, hogy dicsőítés nélkül nincs győzelem a harcban. A dicsőítés az egy hadviselés. És amikor az Isten népe Isten dicsőíti, akkor győzelemben jár. Annyira fontos a dicsőítés. Ez nem csak az, hogy a Biblia óra előtt eljátszunk három dalt, ja, és akkor ezt letudtuk ezt a részt. Hanem ez Istennek is fontos, és Isten népének is fontos. Az Úr azt mondja, hogy ő az a népe dicséretében lakozik. Észrevetted már, hogy amikor nagyon szorongat az ellenség téged, akár egy nehéz helyzetben, vagy a gondolataid össze vannak kavarodva, akkor milyen erőteljes tud lenni, amikor így feltör belőled egy dal, és elkezdesz dicsőíteni, és a gondolatod így visszarántja Isten előtt. Próbáld ki, amikor bajban vagy, amikor a gondolataid húznak lefelé, kezdj el énekelni, kezdj el dicsőíteni Istent, és így a lelked felemelkedik, az ördög meg elfut. Kiket választottak ki Azok, akik profétai ihlettel játszottak. Na, ez lesz a mérce nálunk a dicsőítő csapaton. Profétai ihlettel. De mennyire jó ez? Nem azt keresték, hogy ki az, aki a legcsodálatosabban pengeti a hangszerét. Persze, az is fontos volt, de ennél többet kerestek. Profétai ihlettel, akik Isten lelke által zenél. Nem olyan kellett nekik, aki gyönyörűen tudott játszani a hangszerén. Nem csak olyan kellett, hanem olyan kellett, akit Isten lelke vezet. Akinek a zenéje nem csak a tehetségének az eredménye, hanem a Szentléleknek a munkája. Nekem nagyon tetszik a dicsőítő csapatunk. Azok az emberek, akik zenélnek nekünk. Annyira különlegesen nagy áldás a gyülekezetnek, amikor így együtt vagyunk, és ők vezetnek minket a dicsőítésre. Nekik nem csak zenélni kell tudni, hanem vezetni minket az Úr tróntermébe, a dicsőítés helyére. És nézd meg, még a harmadik versben azt mondja ez a fejezet, hogy a Jedutúnia közül Jedutun 6 fia, és itt felsorolja őket, irányításával ihletett módon játszottak citerán, hálát és dicséretet adva az Úrnak. Bocsánat, még a második vers is. Ászáf fiai közül Zakúr, Josszéf, Netániá és Asszaráél, Ászáf fiai, őket az ihletett módon játszó Ászáf irányította. Tehát itt találkozunk a dicsőítés vezetővel, Ászáf, és ott van ez a Jedutún. A Zsoltárok könyvében ma 12 Zsoltár neki van címezve Ászáfnak, aki ihletett módon játszott a hangszerén. És itt még a negyedik, meg ötödik vers, a Hémánia közül Hémán fiai, és felsorolja őket, ezek mind Hémán fiai voltak, akik az Isten dolgaiban, a király látnoka volt, hatalma növekedésére. Az Isten 14 fiút és 3 lányt adott Hémánnak. Tehát itt találkozunk a dicsőítés vezetővel, és itt van ez a Hémán, akik a király előtt szolgáltak. Tehát volt egy dicsőítő csapat a templomban, és volt egy dicsőítő csapat Dávidnak az palotájában. Ők úgy nevezi őket az ige, hogy a király látnokai. És ők szolgálták a király hatalmának a növekedését. 8. vers. Sorsot vetettek a szolgálat rendjére nézve a fiatalokra és az öregekre, képzettekre és a tanítványokra egyaránt. Még egy gondolat itt. Sorsot vetettek még, hogy kiket válasszanak be. Tehát voltak olyanok, akiket ők választottak, akikben profétai lélek működött a zenélése, és utána sorsot húztak, hogy kik zenéljenek velük együtt. Miért fontos ez? Azért, mert nem csak a legprofibbak kerülhettek oda, hanem azok, akiket Isten választ. Ez nekem nagyon tetszik, mert együtt zenélte az, aki a mester volt, és együtt zenélte az, aki csak most kezdte a tanítvány. És ez azért nagyon jó így, mert így senki nem száll el a büszkeségtől, és így viszont a legjobbak tanítványozzák azok, akik most kezdik. Nem csak annak van helye a szolgálatban, aki valamiből a legprofibb, hanem akit Isten elhív, annak van helye a szolgálatban. 26. fejezet, kapuőrök. Ha az ember gondolkodik így a szolgálatról, vasárnap kitettem azt a lapot az asztalra, hogy a szolgálatról, hogy milyen területen keresünk szolgálókat, azt mondanánk rá, hogy igen, vannak lelki szolgálatok, meg vannak gyakorlati szolgálatok. Hát ha valaki a kapuban áll és őrzi, hát az a gyakorlati szolgálatok közé tartozik. Most hát ezt bárki meg tudja csinálni, odaáll, és akkor majd... De tudod, hogy Isten szemében egyáltalán nem volt értékesebb a lelki szolgálat, mint a gyakorlati szolgálat? Vagy az, aki a dicsőítő csapatban volt, mint az, aki a kaput őrizte? Én azt gondolom, hogy Isten szemében nincsenek ilyen kategóriák, hogy ez lelki szolgálat, ez gyakorlati szolgálat, hanem ha valaki őt szolgálja, a királyt, akkor az ugyanaz értéke, bármit is végezzen. Minden odaszánt szolgálat Istennek értékes. Ez jelenti az értéket, akár lelki, akár nem lelki. A lelki szolgálatot is lehet odaszánás nélkül végezni, és akkor értéktelen. Kapuőrzés. Hányatokat úgy gyönyörködtet ez a szolgálat, hogy kapuőrzés? Melyik? Tudod, hogy Sámuel ebbe a szolgálatba kezdte? Ő egy kapuőr volt. Amikor az anyja elvitte őt a templomba, és ott hagyta az Isten szolgálatára, őt beosztották így a kapuba. Nyissa és csukja az ajtót. És kihez szólt Isten akkor? Nem a főpaphoz, Élihez, hanem Sámuelhez. És aznap este, amikor szólt Isten Sámuelhez, másnap reggel Sámuel fölkelt, és kinyitotta a kapukat, mert neki ez volt a feladata. Ez nekem nagyon tetszik. Az Abcsel 6-ban olvasunk egy történetet, amikor a gyűli bajban volt, mert voltak emberek, akik úgy érezték, hogy elhanyagolják őket, nem szolgálnak feléjük. Ezek a görög özvegy asszonyok elkezdtek háborogni, hogy hát rájuk nem jut figyelem. És összegyűltek az apostolok, a vének, és azt mondták, imádkozzunk, hogy mi a megoldás, és kiválasztottak 7 istenfélő embert, aki lélekkel teljes volt, és kegyelemmel, bölcsesség volt benne, és rájuk bízták, hogy az asztalok körül szolgáljanak. Ezt ma úgy hívnák, hogy pincérkedés, és ehhez a kívánalom, hogy lélekkel teli legyen, Isten kegyelme, gazdag legyen rajta, és telve legyen bölcsességgel. Egyáltalán nem úgy tekintettek rá. Igen, más, így van. Még az is volt, hogy mások jó bizonsággal legyenek róluk. Érdekes, hogy nem azt mondták, hogy ezek csak pincérek, hát választunk ki hét, majd megoldják, hanem Istent szeretnénk látni bennük. Isten bölcsességét szeretnénk látni bennük. És ezek az emberek elképesztő dolgokat tettek. Köztük volt István, köztük volt Fülöp. Fülöp elvitte az evangéliumot Samáriába, és gyakorlatilag ébredés történt Samáriában rajta keresztül. István, ő volt az első vértanú, aki bizonságot tett a főpapok és az írástudók előtt. Nincs olyan kategória, hogy ez csak egy gyakorlati szolgálat. Ha valamit Isten rád bízott, azt odaszántan végezd. Szeretném, hogy legyenek nálunk is kapuőrök egyébként. Majd meglátjuk, hogy Isten kit választ. Ez egy különleges szolgálat. Majd azt fogom mondani, hogy Sámuel nyomdokain jártok. Ha valakinek ez tetszik, jelenkezhet rá egyébként. 12. vers ebből a fejezetből. Ezeket a kapuőröket osztották be atyuk fiaival együtt őrségre a férfiak száma szerint, hogy az úrháza szolgálatára álljanak. Sorsolás útján jelölték ki a családokat, a kicsiket és a nagyokat egyaránt mindegyik kapuhoz. Egyébként Obéd Edom is ebbe a csapatba volt. Pár sorral lejjebb olvasunk róla. Ki itt volt, tudja, hogy ki ez a fickó. Itt sorsot húznak újra, hogy kik azok, akik a szolgálatba álljanak. A 20. verstől olvassuk a kincstár őreit, a pénztárosokat. Fontos feladat. 29. verstől olvassuk a köztisztviselőket, akik Istent szolgálták, és közben polgári foglalkozásuk volt. Bírák, előjárók. 27. fejezet, mindjárt a végére érünk. Itt a hadsereg 12 vezetőjét választja ki Dávid, olvasom az első verstől. Izrael fiai, aki családfők, ezredesek, századosok és előjárók vezetésével a király szolgálatára álltak, a csapattestek minden teendőjével, amelyek hónapról hónapra, az év minden hónapjában felváltva álltak szolgálatba, mindegyik csapattest szám szerint 24 ezen voltak. Itt a hadsereget 12 részre osztják, Izrael 12 hónapja szerint, mindegyik csapatnak volt egy szolgálati hónapja. Békeidőket éltek, tehát nem kellett itt egy több százezres hadsereget üzemeltetni, de azt mondták, hogy a kartforgató embereknek minden hónap, vagy minden évben egy hónapban szolgálatba kellett állniuk. Ez azért volt csodálatos terv, mert így a hadsereg folyamatosan aktív maradt. Így nem volt az, hogy éveken keresztül kardot se fogtak, hanem folyamatosan szolgálatba voltak, de csak egy hónapra kellett az évben. Ezek nem zsoldosok voltak. Ezek nem pénzért szolgáltak. Ők felkészült, fegyelmezett katonák voltak, akik a királyuk szavára engedelmeskedtek. Nem bérért, hanem a családjukért. Nem pénzért, hanem Dávidért, a királyukért, Istenért, és szolgálták a nemzetüket. Na, a második verstől a 15. versig ezeket sorolja föl. Most nem olvasom föl. Ha nyelvtörőt akarsz, akkor olvasd. 16. verstől 22-ig Izrael 12 törzs vezetője, tehát ezek ilyen polgári vezetők voltak, akik a törzs élén álltak és vezették a törzset. Ők nem léviták, nem katonák, hanem köztisztviselők. Isten szolgálták ebben a szerepkörben. 23. verstől a 43-ig További állami tisztségviselőkről olvasunk, akik bizonyos területekért feleltek. Itt csak egy párat nézzetek meg velem. Azt mondja, hogy... Olvasom a 25. verset. A királyi kincstár gondnoka Azmávet volt, Adiél fia, a mezők, városok, falvak és őrtornyok raktárainak a gondnoka, Jehonátán, Uziáhú fia, a mezőgazdasági munkások és földművelők felügyelője, Ezri, Kelub fia, stb. És ilyen területek, mezők, szőlők, később látjuk, hogy szamarak, tevék, juhok, stb. És mindegyiknek adott egy felügyelőt, Dávid. Ezeket ma úgy hívnánk, hogy miniszterek. Pénzügyminiszter, mezőgazdasági miniszter, földművelésügyi miniszter. És ha megnézzük ma a Magyarországon a minisztereket, ők nagy autókkal, öltönyben, ők a miniszterek. De tudod, mit jelent ez a szó, hogy miniszter? Az igében is találkozunk vele, az angol szolgaszó, az a miniszter, ez a görög diakónus, diakónosz, azt jelenti, hogy szolga. Tehát, hogyha valakit Isten megválasztott arra, hogy vezető legyen egy terület fölött, te vagy a miniszter, ez akkoriban nagyon, nagyon tisztán annyit jelentett, hogy tűnőd, mától te egy szolga vagy. Sajnálom, hogy nem így gondolkodnak sokan, akik miniszterek. Hát így van. Egy jó emlékeztető lenne nekik. Nem erről beszélt Jézus is, hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki szolgája. Hogyha valaki is sok ember bizatott, az sok embert szolgálhat. Megbízható embereket választottak a mezők, a városok, a falvak, az őrtornyok, a szőlők, az olajfák, a fügekertek, a szarvasmarhák, a tevék, a szamarak, a juhok felügyelőinek. Minden területnek. Az ő munkájuktól függött a nemzetüknek a vagyona. Az embereknek a jóléte. Rendelt feladatuk volt a királyuktól, ami felett hűségesnek kellett lenniük. Nem megyünk tovább, csak egy pár gondolatot szeretnék még mondani. Dávid egy nagy országot épített ki, és az ő királyi nagysága megmutatkozott abban is, ahogy megszervezte ezt az országot a béke idején. Ahogy a megfelelő embereket a megfelelő helyre tette. Dávid győzött a csatatéren, és Dávid győzött a trónteremben is. Ahogy növekszik egy gyülekezet, kulcsfontosságú, hogy a megfelelő emberek a megfelelő helyen legyenek. Annyira szenved a gyülekezet attól, hogyha nincs rend a gyülekezeten belül. Nagyon nagy szükség van olyan ajándékra, mint az adminisztráció. Nem is gondolnánk, amikor valakinek az az ajándéka, hogy tud figyelni a részletekre. Amikor a megfelelő embereket tudjuk a megfelelő helyre tenni, akik figyelik azt a területet, az egész gyülekezetnek áldás. Most lehet, hogy úgy tűnik neked, Tamás, most miért beszélünk erről ennyit, hogy felügyelők, kapuőrök, dicsőítő csapat, hadseregvezetői, köztisztviselők. Tudod, az a megdöbbentő, hogy ahogy ez az ország felépült, szinte egy mintát ad nekünk ma arra, hogy hogyan kell egy gyülekezetnek működnie. Hogy milyen szolgálati területek lehetnek egy gyülekezetben. A dicsőítő csapat, a pénztáros, a kapuőrök. Azok, akik bizonyos területekre figyelnek, neki csak ez az egy feladata van, ezt csinálja jól, és szinte egy mintát ad nekem a kezembe, mint lelkipásztor, hogy ezek alapján szervezzem meg én is a gyülekezetet. Nyilván nem úgy, hogy ez egy recept. Nincs két egyforma gyülekezet. Nekem Isten lelke kell, hogy vezessen. De nagyon örülök, hogy imádkozhatunk az emberek is, és mi is vezetők, hogy Isten válasszon ki embereket azokra a szolgálati területekre, amiket összeírtunk. És Isten tegye oda a megfelelő embert. Emlékeztek az Abcsel 6-ban, amikor megválasztották azt a 7 embert. Mit mondott az ige? Hogy örvendezett a gyülekezet, és a tanítványok száma nagyon megnőtt. Mekkora áldás, amikor a megfelelő emberek kerülnek szolgálatba, az egész gyülekezet épül belőle. Imádkozz, hogy hol a te helyed. Meg imádkozz azért, hogy a gyülekezetben a vezetők jó adminisztráljanak, hogy rend legyen a gyülekezetben. A 31. verset nézd meg velem itt a 27. fejezetben. Azt mondja, ez egy kulcs. A 31. vers vége. Mindezek Dávid király vagyonának a kormányzói voltak. Dávid királyé volt a vagyon, és ők felügyelték ezt. Ez egy olyan fontos dolog. Mekkora hibát követünk el, amikor azt gondoljuk, hogy a magunk dolgai felett rendelkezünk. Itt minden Istené. A szék, amin ülünk, a padló, amin járunk, a pénz, amit kezelünk, ez mind Istené. A mi királyunké, a mi Dávid királyunké. És mi felügyelhetjük, sáfárkodhatunk felette. Jézus mondott erről egy példázatot, a minák példázatát, hogy a király távol utazik, és a szolgáira rábíz mínákat. Mindegyik szolgáját hivatja, és odaad neki 10 mínát. Te is. Legyél hűséges, sáfárkodj ezzel, amíg visszatérek. És amikor visszatért a király, hívatta a szolgáit, és kérdezte, hogy na mit kezdtetek azzal, amit én adtam? Én befektettem, amit adtál. A 10 mínát, 10 mínát nyert. Jól van, jó és hű szolgám. Mi az, amit Isten neked adott? Mi az, ami felett te sáfárkodsz? Gyülekezetként ezt ugyanígy végig kell gondolom, hogy mi az, amit Isten ránk bízott, ami felett mi sáfárkodunk. Legyünk hűségesek benne. A mi királyunké az, amit a kezünkbe adott. Így kérlek, hogy imádkozzatok a gyülekezetért, imádkozzatok a vezetőkért, hogy Isten adjon nekünk bölcsességet, és hogy ahogy Isten növeli a gyülekezetünket, úgy növekednie kell a szolgálatban álló embereknek a számának is. És imádkozzatok, hogy Isten adjon szemeket nekünk, hogy ki az, akit Isten hív. És lehet, hogy te magad vagy, akire Isten ezentúl többet fog bízni. Így kérlek, nézz végig azt a listát, ami ott kinn van. Ha kérdésed van, nyugodtan kérdezd meg. De itt tartsátok imában, hogy hol az a hely, ahol a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívül jól sáfálkodhatsz, ahol szolgálatba állhatsz. Uram, köszönjük ezt a igerészt, köszönjük az első krónika levelét, hogy láthatjuk Dávid rendelkezéseit, ahogy megszervezte az országát, és köszönöm, hogy ez igazából a te terved volt. Ezeket a vágyakat, te terveket elültetted az ő szívébe. És Uram, köszönöm, hogy ez ott van a te ígédben, hogy ezt te nem tartottad fölöslegesnek, hanem ma olvashatjuk, ma tanulhatunk belőle. Így imádkozom, hogy mi a saját életünket felett jó sáfárkodjunk, Uram. Az idő felett, amit kapunk, a felett jó sáfárkodjunk. A pénzünk felett, amit kapunk tőled, a felett jó sáfárkodjunk. És minden dolgunk felől, Uram, hűségesek lehessünk, tudva, hogy ez nem hozzánk tartozik, hanem hozzád. És imádkozunk a gyülekezetért, Uram, hogy te hozz növekedést lelkileg is és szám szerint is. Imádkozom, hogy mi is lélekkel teli emberekként szolgálhassunk, telve bölcsességgel, telve Isten kegyelmével, akiről a gyülekezet is, meg a kívülállók is jó véleménnyel vannak. Szeretnénk látni, Uram, ahogy sokan szolgálatba állnak, és megnövekszik a tanítványok száma itt nálunk is. Köszönöm, Isten, a testvéreimet. Köszönöm, hogy egy gyülekezet lehetünk, egy család. A te néped, Uram, hozzád tartozunk. Formálj minket, Uram. Hadd legyünk, Uram, azon a helyen, ahova te állítasz. És így imádkozom, Uram, ahogy beszéltünk róla, hogy lássuk magunkat papokként. Hogy hűségesek legyünk abban, ahogy közben járó imádsággal neveket hozunk eléd. Te tedd a neveket a szívünkre, Uram, hogy kiért imádkozzunk. Imádkozom azért is, hogy előtted szolgálatban állhassunk, hogy tudjuk, hogy téged szolgálunk, és időt töltsünk veled, mert minden áldást ebből nyerünk, ahogy benned lakozunk, és ahogy te bennünk. Imádkozom azért is, Uram, hogy megszentelt életet élhessünk. Folytasd bennünk a megszentelődés munkáját, Uram. Hogy elforduljunk attól, ami szentségtelen. Odaforduljunk ahhoz, ami szent, ami tőled való. És az életünkből ez áradjon, Uram. Láthatóvá váljon az, hogy veled voltunk. Ahogy mondja az igéd is, hogy a dicsőséget felettünk ragyog, és ez a dicsőség meglátszik rajtunk. Köszönjük, hogy velünk vagy, Uram. Méltó vagy minden dicséretre. És ahogy Dávid is, Uram, mi is azt kérjük, hogy Uram, hadd adjuk neked a legjobbunkat, mert méltó vagy rá. Mindenből a legjobbat, Uram. Téged illet. Köszönjük a szeretetedet, Uram. Köszönjük, hogy te is az egyszülött fiadatod adtad értünk, a legjobbadat, a miénk lehet, és vele együtt mindent nekünk adsz. Legyen áldott a te neved, Jézus, imádkoztunk a te nevedben. Ámen. Ámen.